Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy testvérek között lehetek. Hálás vagyok azért, hogy a mi Urunk adta ezeket az időket. Úgy gondolkodtam rajta, hogy a szüleimtől mindig azt hallottam, hogy a hóesés az csak nyűg sok esetben. Persze ők is tudták, hogy nagyon jó a vetésnek, nagyon jó a szárazföldnek, nagyon jó, mert tavaszra megissza magát, és rengeteg tartalék lesz. De úgy le is szűrtem magamban annak idején, hogy aki a hóesésnek örül, az még gyerek, aki a hóesésnek nem örül, az már felnőtt. Hát kicsit lebuktam itt az iva óra elején, hogy én minek tartom magam, viszont talán inkább én is azért örülök jobban, mert innen kell a szomszédból átgyalogolnom egy 16 lépéses sétával, és nem pedig messzebbről kell megérkeznem ide a városba. De úgy gondolom, hogy áldás mindenképpen. Spurgeon mondta azt, amikor panaszkodtak az időjárással kapcsolatban neki különböző testvérek, hogy jó, már megint esik, már megint fúj. Azt mondta, hogy hát, hogyha az Úrnak tetszik, hát akkor tetszék már nekünk is. Úgyhogy így viszonyulhatunk talán ehhez a hóeséshez is. Meg mindenkinek kívánom, hogy ahogy ide megérkezett, épségben, egészségben haza is érkezzen. Testvéreim, a római levélnél nyissuk ki a Bibliánkat. A római levél 6. fejezet 23. versétől olvasnám az igét, a teljes 7. fejezetet, valamint majd a 8. fejezet első 2 versét. Kérném, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igéket, Istenünk és igéje iránti tiszteletből. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, 6. fejezet 23. versétől így hangzik az ige. Tehát Róma 6, 23-tól. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Vagy nem tudjátok, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férje, akkor felszabadul a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek mondják, ha más férfié lesz. De ha meghal a férje, megszabadul e törvénytől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára Krisztus teste által, hogy másé legyetek, azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint élünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amíg test szerint éltünk, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn, kihasználva a parancsolatot, mindenféle kívánságot szült bennem, mert a törvény nélkül halott a bűn. Én törvény nélkül éltem egykor. Amikor azonban eljött a parancsolat, a bűn életre kelt, én pedig meghaltam, és megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, kihasználva a parancsolatot, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla, hanem a bűn, hogy bűn volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által hoz rám halált, hogy így a parancsolat által a bűn bűnné legyen. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen Az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Imádkozzunk! Urunk, hálaadásra jövünk eléd azért, mert amik itt le vannak írva, nagyon igaznak találjuk magunkban is, és amikor igaznak találjuk, akkor megrettenünk, de egy kicsit meg is nyugszunk, mert nem csak mi bennünk mennek ezek a folyamatok véghez, hanem minden ember meg kell, hogy élje ezeket, és valamilyen választ kell, hogy adjon erre, és túl kell, hogy jusson ezeken, nem maradhat ezekben az állapotban, mert te ki akarod ebből szabadítani. Köszönjük, Urunk, hogy Pál apostol is látta mindezt, és köszönjük, hogy tanítást adott erről. Kérünk, hogy nyisd meg a mi értelmünket, hogy ezt a nehezen érthető ige szakaszt úgy tudjuk megérteni, hogy a mi életünkre most szükséges. Hogy ne elvont dolgokkal találkozzunk csupán, ne is túlságosan egyszerű, evidens dolgokkal, amit már talán évtizedek óta tudunk, hanem élő, ható a mai életünkre, a mi zsigereinkre, igenis ható és mozgósító tényezőként legyenek most jelen. Urunk, kérjük, hogy a te lelked hasson át bennünket, és imádkozunk ezért. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Testvéreim, milyen címet lehetne ennek adni, hogy Isten törvénye és a keresztény tanítványság. Ennek az ige hirdetésnek. Sok mindenről volt már szó római levél kapcsán, kicsit itt a karácsonyi ünnepkörben sok minden mást is érintettünk, de hogyha visszakanyarodunk, három olyan fontos dologgal foglalkoztunk, a megigazulás, megigazítás, a bűn és a törvény, amivel Pál apostol kell, hogy foglalkozzon, mert olyan alapvető dolgok a keresztény ember számára, amely megkerülhetetlen. Testvéreim, a megigazulás, elsősorban a római levél és a galata levél foglalkozik, és ha egy szóban kellene visszaadni, akkor úgy lehetne visszaadni, hogy helyreállítottság. Isten teremtménye és Jézus Krisztus megváltottja lehet egyedül a helyén. Sok ember azt gondolja, hogy az Isten teremtménye akkor már a helyén van, mert tudja, hogy őt Isten teremtette. Hát testvéreim, a pacsirta, meg a hóesés, meg sok minden más, higgyük el, a helyén van, de ahol az ember jelen van, ott már valószínű, hogy valami eltorzulásnak lehetünk a tanúi. Emberi tevékenység által láthatjuk, hogy milyen sok torzulás, szennyezettség, és nem utolsó sorban pedig társadalmi torzulás van jelen az emberekben, és az emberiségben. Tehát az Úr helyreállítani akar, a megigazulás az a helyreállítás, a helyreállítottság. Ez érvényes a gyülekezetben, a gyülekezeti helyünket meg tudjuk találni, valamint az üdvösségre vonatkozóan, ha lehet így mondani, a mennyben a helyünket meg tudjuk találni. Testvéreim, én nem nagyon hiszem, hogy olyan ember létezik, akinek a mennyben helye van, de a gyülekezetben, bármilyen gyülekezet is legyen, az keresztény gyülekezet, ahol Krisztust imádják Úrként, az afelé közömbös lenne. Ugyanis a helyreállítottságban pont arra jön rá az ember, hogy az Isten olyan helyre állította, ahol őt szintén követik, ahol helye van az ő életének és az ő szolgálatának és az ő tanulásának. Aztán a megigazulás után a bűn, amit úgy lehetne szintén egy szóval mondani, hogy kapcsolatszakadás. Amikor esztek arról a fáról, akkor meghaltok. mint test él tovább, vert ugyanúgy a szíve, talán egy kicsit nagyobb volt a pulzusa, azután a pillanatok után, amikor rájött, hogy valami nagyon helytelen dolgot tett, aztán szép lassan visszaállt nyugvó helyzetbe, mert beletörődött. És talán nem feszítette most már annyira, hogy nincs kapcsolata az Istennel. Nagyon sok embernek lehet, hogy ugyanígy megemelkedik olykor-olykor a pulzusa, amikor csinál valami helytelen dolgot, de utána visszaáll arra 72 körüli szintre, és mégis a bűn attól jelen van. Honnan tudjuk, hogy jelen van? Testvéreim, hogy megromlott a kapcsolat Isten és ember között. És a Biblia elsősorban ezzel foglalkozik. Elhangzott egy bizonyságtételben, hogyha a pszichológus mondja, akkor hiszek a Bibliának, hogyha a pszichológus szájából is az jön. Manapság sokszor így gondolkodnak az emberek, testvéreim. Ugyanis azt látjuk, hogy az ember és az Istennek a kapcsolata megromlott, amivel ugye foglalkozik főként a Biblia. Az ember önképe megromlott, tehát az embernek az önmagával való kapcsolata is megromlott, és az ember és a másik ember közötti kapcsolat is megromlott. Magyarul minden megromlott, ami megromolhatott. Nézzük meg Ádám és Éva esetében, ember-Isten kapcsolata megromlik, Ádám elkezd fölvenni ruhákat, elkezd elrejtőzni, elkezd a feleségétől egy kicsit eltávolodni, mert önmagával is az önképe megromlott, hiszen nem tudja most már úgy látni magát, ahogy Isten látja. Jobban van, amikor önmagát úgy látja, hogy Isten látja, akkor egy bűnös embert lát, aki nem tud ebből a bűnből szabadulni. És megromlott az ember-ember kapcsolata is, ami sokszor tapasztalható a családban, a gyülekezetben olykor, vagy a szomszédokkal, ismerősökkel, a munkahelyen, és végső soron a társadalomban. És nagyon sok társadalom kutató ebből indul ki, hogy milyen deviáns dolgokat látunk ma a társadalomban. És elkezdik lebontani, hogy honnan ered, és már egészen eljutottak addig, hogy hát tulajdonképpen az embernek nem is a másik emberrel van leginkább baja, hanem önmagával van baja. És akkor jönnek az önfejlesztő, meg öngerjesztő, meg önvizsgáló könyvek, hogy hogyan lehetek önmagam, végre önmagam. És testvéreim, még mindig nem jutott el oda az ember, ahova a Biblia első lapja már eljutott, hogy az Istennek kéne helyrehozni a kapcsolatot. Addig már eljutott, kellett egy jó pár ezer év, hogy addig eljusson legalább, hogy az ember önmagával kell, hogy helyrehozza a kapcsolatát, de addig még nagyon sokan nem jutnak el, és inkább belemenekülnek valami tehetetlenségbe, vagy különböző olyan vallásokba, amelyek esetleg azt kínálják, hogy olyan békességet szerezhet az ember, hogyha kivonul, vagy ebből a világból, vagy hogyha úgy viszonyul dolgokhoz, de igazániból az Istennel való helyreállás kapcsolatát nem nagyon tudja egyik vallás sem fölvázolni, kivéve az egyisten hívő vallás, jobban mondva a Jahve vallása, amely tudjuk, hogy az Ószövetségen keresztül egészen Krisztusba kell, hogy torkoljon, magyarul a Krisztus követők, a krisztusiak, a keresztények. És ezért láthatjuk, hogy a Biblián végigvonul ez, hogy a bűn már ott van jelen, és ott van a törvény, amiről beszél most itt a 7. fejezetben is, és már korábban is beszélt. Más helye van a törvénynek, testvéreim, a kegyelem mellett, Jézus Krisztus mellett, mint amilyen az Ószövetségben volt Jézus Krisztus nélkül. Tudjuk, hogy az Ószövetségben voltak ceremoniális és erkölcsi törvények. A ceremoniális az Isten tiszteleti renddel kapcsolatos külső látható jeleit foglalják ezek össze, és vannak etikai törvények, amelynek a magja, ha lehet így mondani, a 10 parancsolat, és döbbenetes az számomra, mindig nem tudtam hova tenni, hogy Mózes lejön a hegyről, miután megkapta a 10 parancsolatot. Én egyébként kőfaragónak tanultam eredetileg, tehát számomra a kőbe vésett betű, amit az Isten oda vésett, az egy ilyen megfoghatatlan valaminek tűnik, mert ahhoz igenis meg kell csapni azt a követ vésővel, meg kalapáccsal, hogy annak ott nyoma legyen. De Mózes hogy csinálhatott ilyet, hogy lehozza az Isten törvényét, és rögtön odavágja, egyesek szerint az aranyborjúhoz, mert akkor mégiscsak nagyobbat csattan, de úgy tudjuk, hogy a földhöz dobta, és az aranyborjút pedig leromboltatta, tehát földhöz vágta. valahogy úgy érződik, hogy az a törvény olyan tehetetlen. Már ott kiderül a legelején, hogy azok felé, az emberek felé, akik felé igazándiból érkezett a törvény, nem megoldás. Nem megoldás a törvény. Nem a törvény a megoldás arra a bűnben leledző népre, aki ott az aranyborjú körül eszeveszetten örjöngve szinte táncol. Nem ez a megoldás. Már itt ebben az első pillanatban kiderül, tudjuk, hogy Mózes újra fölmegy a hegyre, és újra megkapja ezeket a kőtáblákat, újra az Úr fogja belevésni, ott van a törvény, egész pontosan tudjuk, hogy a frigyládában tárolták, és mégis azt látjuk, hogy ezek a törvények, ezek az etikai törvények, a 10 parancsolat, valamint ugye sokan a Mózes 5 könyvét, tehát mind az 5 könyvét beleveszik ebbe, valamint a prófétai iratokat, ugye ott elsősorban törvénynek az alkalmazása, vagy az éppen a helytelen alkalmazása, mert nagyon sokszor a törvényre hivatkozva cselekszenek emberek helytelenül, de mégis arra hivatkoznak. Tehát ezt látjuk, hogy a törvény adatot ugyan, de nem arra, hogy az embert megváltsa. És elkezdi mondani az ige, hogy vagy nem tudjátok-e testvéreim pedig a törvényt ismerőkhöz szólok pedig, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Azaz, a férj halála szabadítja fel az asszonyt. Hát olyan rossz dolga van az asszonynak a férj haláláig. Fontos lenne, hogy mindenképpen meghaljon a férj, még akkor is, hogyha ez egy példa. De tudjuk, hogy itt nem a törvénynek kell meghalni a testvéreim. Nem arról beszél az ige, hogy hát most már meghalt a törvény, és most már nincs érvénye, hanem arról beszél, hogy itt két dolognak szükségeltetik ahhoz, hogy mi helyesen viszonyuljunk az Istenhez, jó legyen a kapcsolatunk és helyreálljon, az Úr Jézus Krisztus halála kell ehhez, és a másik pedig, ami ebből kell, hogy következzen, ami óemberünknek a halála. Ami óemberünknek a halála, tehát a halál ténye döntő. Sokszor a keresztény ember két végletbe esik. Az egyik az újszövetségi gyülekezetben, az a véglet lehet, hogy az ószövetségi törvényekből kiegészítéseket kell kölcsönvennünk. Kiegészítéseket, és ugye leginkább nem azokat a törvényeket vesszük kölcsön, mondjuk, hogy kerítés a háztetőn, ami annak idején ugye a közösségi életet jellemezte, a háztetőn, lapos háztetők voltak, és kerítés kell lesz, mivel nem nagyon mászkálunk a háztetőn, csak hogyha éppen cserépbeli problémáink vannak. Nem erre a törvényekre gondol, nem is a kétféle anyagból ne készíts ruhát, annak megint más volt az értelme, vagy a gyermekszületés utáni megtisztulás, aminek valamilyen szintű egészségügyi vonzata ugyan van, vagy az étkezési törvények, vagy amivel találkozunk, a szombat törvény. Tehát nem kell átemelni az Ószövetségből, vagy akár a tized olyan törvényeket, ami úgymond meg kell, hogy erősítse, és Jézus Krisztus mellett még bebiztosítsa, körülbástyázza a mi újszövetségi hitünket. Hogyha ilyen végletbe esik egy gyülekezet, hogy elkezd törvénykezővé, törvény tisztelővé válni, akkor hibát követel, de hiba a másik véglet is, amikor úgy gondolja, hogy teljes felszabadulás van a törvény alól, és az alacsonyabb lelki, etikai, erkölcsi szintre veszi vissza az ő életét. Jézus Krisztus a Máté 5:17-48-ban a hegyi beszédben elmondja, hogy az etikai törvényeket ő nem eltörölni jött, hanem kiteljesíteni. Az Ószövetség pedig elmondja ígéretként Jeremiás 31:31-től, könnyű talán megjegyezni, eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték. Pedig én voltam az Úruk, így szól az Úr. hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr, törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Etikai törvény, tehát azt látjuk, hogy bár a 10 parancsolatot nagyon sokan szeretnék világi törvényé emelni, de mégis azt látjuk, hogy a mi Istenünk azt akarja, hogy ne csupán ceremoniális törvényekben éljük az életünket, amire például a szombat törvény pont egy ilyen ceremoniális törvény a 10 parancsolatban, amin sok némely egyházzal, ha lehet így mondani, akár vitában is állhatnánk, de mégis azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus a szívünkbe akarja beleplántálni az ő törvényét. Nem kívülről, hanem belülről, tehát a szívünkbe fogadott Jézus Krisztus lesz, aki segít nekünk. És hogyha már volt itt róla szó, hogy a Galata levélben van a sok olyan igevers, amely a megigazításra alkalmas, hogy azzal foglalkozzon. A Galata 3.24 ezt mondja, tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. Nevelőnk. Biztos ismerjük ezt a szót, hogy pedagógus. Pedagógus, nagyon szép ez a szó. Talán ismerjük azt is, hogy ez a pedagógus, pedagógos, ez egy gyermekvezető volt annak idején, az ókori időszakban. Elvezette a gyermeket az iskolába, ahol tanították. Ez a vezető volt. Elvezette egyik helyről a másik helyre. Azt mondja a mi igénk, hogy a törvény számunkra ez, elvezessen bennünket valahonnan, ahol éppen vagyunk, de nem jó helyen vagyunk, oda, ahol lennünk kellene. Elvezessen a bűnből, abból az állapotból, amiben vagyunk, Krisztushoz. Erre való a törvény, és ezt egyébként a mai napig betölti ezt a szerepét. A törvény azáltal töltötte be, és tölti is be a szerepét és a szolgálatát, hogy nevén nevezi a bűnt. És testvéreim, ez nagyon fontos. Nevén nevezni a bűnt. Ha olyanok nem lettek, mint a kisgyermekek, említettem már, a király új ruhája, nincs is rajta ruha. Nevén nevezni a bűnt. Mi sokszor, olykor azért nem nevezzük nevén a bűnt, mert nem érdekünk nevén nevezni a bűnt. És sokszor nem biztos, hogy a magunk esetében, hanem a más esetében is, talán úgy gondoljuk, hogy nem érdekünk. Én úgy gondolom, hogy ez helytelen hozzáállás, és sokszor nehéz nevén nevezni a bűnt. Sokszor sok harc, és imádság kell hozzá, de megéri nevén nevezni a bűnt. Nem úgy nevén nevezni, hogy a másik embert kárhoztatni, hiszen majd fogjuk olvasni, és olvastuk 8. fejezet elején, hogy Krisztusban már nincs többé kárhoztatás, nincs kárhoztató ítélet azok felé, akiket az Isten és a lélek törvénye megszabadított. De akkor is nevén kell nevezni a bűnt. Addig, amíg valaki nem tudja magáról, hogy bűnös, addig nem fog kegyelemért könyörögni. A Galata 5.22-23-ban is, ugye, amikor a lélek gyümölcsét felsorolja azt a 9 dolgot, akkor azt mondja, hogy ilyenek ellen pedig nincs törvény. Hát testvéreim, mi úgy gondoljuk, hogy mindenre van valamilyen szabály, hogy kell mobiltelefont használni, hol, hogyan szabad, hogyan nem szabad. Például utcán szabad-e étkezni, ajánlják, hogy ha nem muszáj, akkor nem. Viszont ha már étkezek, akkor ne sétálva, hanem akkor álljak meg, és úgy fogyasztam el. Azóta 90-es évek közepén olvastam ezeket az illem szabályokat. Lehet, hogy azóta változtak. Nem baj, ha változtak. Lehet, hogy gyorsult annyit az életünk, hogy most már elméletileg szabad járkálás közben is étkezni. Ugye ezek, mi próbáljuk az életünket mindenhogy beszabályozni, hogy jól tudjunk viselkedni, és azt látjuk, hogy egy valamire lenne szükség, a szeretet törvényére. Azt mondja az ige, az ilyen ellen, az ilyenek ellen nincs törvény. A szeretet ellen nincs törvény. Testvéreim, nem kell ismernünk betéve a büntető törvénykönyvet, hogy nehogy áthágjuk. Elég, ha szeretünk. Elég, ha jól szeretünk. A Bibliát azért aránynak kell ismernünk ahhoz, hogy jól tudjunk szeretni, de a büntető törvénykönyvet nem kell. Higgyük el, tudunk akkor is jól szeretni, hogyha az igét már helyesen ismerjük. Tehát a lélek által kontrollált szabadságban szárnyalhat az életünk. És testvéreim, sokan vitatkoznak, hogy eddig Jézusig a törvény korszaka volt, utána a kegyelem korszaka van. Hát szeretünk mi sok mindent így leegyszerűsíteni, de azt látjuk, hogy igazándiból egyik korszaka sincs. Se a törvény korszaka nem volt addig, se a kegyelem korszaka nincs attól, hanem ha máshogy kellene megfogalmazni, akkor kezdettől fogva a hit korszaka van. Vagy van hit, vagy nincs hit. Ez a két lehetőség van. A hit korszaka, Isten eredeti terve ez volt, hogy a hit korszaka legyen. Emlékszünk, hogy foglalkoztunk vele a Római Levél 4. fejezetében, Ábrahám mi alapján igazult meg? Nem a törvény. Sokszor fölteszik ezt a kérdést, miért lehetett Ábrahámnak két felesége, Jákobnak meg négy, meg ennyi, meg annyi. Volt addigra törvény, hogy hány felesége lehet egy férfinak? Mondhatjuk, hogy hát ott van a Biblia elején, leírták, hogy mi van. Szerintünk Jákob olvasott Bibliát? Hát nem olvasott. Én nekem ez a meglátásom. Szerintem nem olvasott. Dávidnak miért lehetett annyi felesége? Dávid olvasott olyan jellegű, ő már sok mindent olvashatott és tudhatott, de azért tudjuk, hogy igazándiból az, hogy egy felesége legyen, ez az Új Szövetségben hangzik el. A Krisztusban hívőknél az Új Szövetségben hangzik el. Olyan sok mindenben kiakadunk régi hithősökre, és elkönyveljük őket ilyennek vagy olyannak, miért lehetett akkor úgy, akkor amúgy, és ez nagyon sokszor azért van, mert ami most ránk vonatkozik, azt nem akarjuk komolyan venni. Inkább másokban, vagy másban akarjuk, vagy az Isten igéjének a szövevényességében akarjuk a csorbát, vagy a hibát fölfedezni. A hit korszakát várta el az Úr. A hit korszaka, igen, azt mondja az ige, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és ő ezért igaznak fogadta el őt. A hit korszaka létezett, mellé kapta a Sínai hegyen a törvényt, mert ott már elég nagy volt az a társaság ahhoz, hogy nem volt az baj, hogyha van egy törvény, és nem csupán van egy család, vagy egy ember, aki ezt képviseli. De Jézus Krisztus után szintén megváltozott a törvény szerepe. Eddig a törvény megtartása volt a cél, addig Jézus Krisztusig, és tudjuk, hogy egyébként a farizeusok járatták ezt leginkább csúcsra. Ők csúcsra járatták a törvény megtartását, és szinte versengés ment közöttük, hogy ki tudja jobban betartani a törvényt, és amikor ez a versengés van, észreveszem a gyermekeimben, hogy olykor szokott versengés köztük lenni, és általában az győz, akinek a leginkább az adottságai megvannak ahhoz, hogy azt az ügyességi, azt a gyorsasági, azt a különböző feladatot elvégezze. Hát általában a legnagyobb győz. Tehát ez úgy könyvelhető, elkönyvelhető könnyen. És azt vettem észre, hogy amikor az egyikőjük győz, akkor a másikőjük szomorú. Nagyon szomorú, sőt, elkeseredetten szomorú, és ez nem egy ilyen fölkaroló szeretetteljességet vált ki a másikból, hanem talán még egy kicsit még ráérzékelteti, hogy hát igen, én ez vagyok, te meg csak az vagy. Ugye milyen érdekes? Ez a farizeusi lelkület. Csúcsra járatni a törvény, csúcsra járatni, hogy miben vagyok én a legjobb. Hát testvéreim, Jézus Krisztus után megváltozott a törvény szerepe, és azt látjuk, hogy Jézus Krisztus után eszköz lett a törvény, a Jézus Krisztushoz vezető mesterré vált. Addig cél volt a törvény, vagy így is mondhatnánk, hogy segített ahhoz, hogy az Istennel való kapcsolat újra helyre jöjjön, de most már a törvény elsősorban ahhoz segít, hogy kontrolláljuk magunkat, hogy megnézzük, hogy amit cselekszünk, azhoz Jézus hogyan viszonyul. Ugye volt az elején szó arról, hogy a helyreállítottságon megigazítással a helyreállítottságot akarja az Úr újra létrehozni, a helyén legyen az ember, ne csupán a teremtett, mert az nem tud annyira, hanem a már a megváltott ember. A megváltott embernek a helye Isten közelében van. Minden ember helye ott kellene, hogy legyen, de a megváltott emberé van az Isten közelében, a mennyben érezheti magát. És testvéreim, azt látjuk, hogy Pál apostol elkezd arról beszélni, hogy a törvény szent, a parancsolat is szent, igaz és jó, akkor a jó lett halálommá. Akkor ami jó, az vált nekem rosszá. Hogy válhat a jó nekem rosszá? És elkezdi mondani, szó sincs róla, hanem a bűn, hogy a bűn volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által hoz rám halált, hogy így a parancsolat által a bűn bűnné váljon, bűnné legyen. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok a bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Testvéreim, mi sokszor képesek és készek vagyunk embereket úgy be skatujázni, vagy úgy bélyegeket rá nyomni. Hogyha az jut eszünkbe, hogy iskariótes Júdás. Ugye senkinek se egy mosoly, egy ilyen elernyedés, egy megelégedettség jut eszébe, hanem hát úgy, ha nem is rándul görcsbe a gyomrunk, de azért mégis nem jó dolgok asszociálódnak hozzá, vonatkoznak hozzá. Vagy egy Tamás, hitetlenkedő, kételkedő, kettős. Vagy mondjuk Péter, aki megtagadta Jézust, meg aki még később is a Galata levélben ugye Pál megfeddi. Mégis van az Új Szövetségben egy ember, akiről a Biblia, inkább így mondom, akiről nem mondanak rosszat. Nem tudom, hogy Pál apostolról tudunk-e rosszat mondani. Valaki tud-e rosszat mondani Pál apostolról? Egy hely van, ahol azt gondolják, hogy Pál apostol ott tévedett, vagy szinte bűnt követett el, amikor ugye a főpapot egy kicsit erélyesebben rendre utasítja, de hát én azt azért annyira nem érzem bűnnek. Miért nem ír a Biblia Pál apostolról rosszat a megtérése után? Hát én úgy gondolom, hogy azért, a megtérése előttről elég sok rosszat ír egyébként, tehát nem tökéletesen, mert ő se tudjuk. Én úgy gondolom, hogy azért, mert Pál apostol önmagáról ír rosszat, testvéreim. Pál apostol azt mondja magáról, tudjuk, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. A bűn rabszolgája. Hát testvéreim, nem tudom, hogy akik ide kimerünk állni, merünk-e ilyeneket mondani magunkról, hogy testvéreim, most épp ebben vagy abban a helyzetben nagyon éppen csak, hogy pislákolok. Merjünk ilyet mondani, és jó, hogyha merünk ilyet mondani, mert azt látjuk, hogy Pál apostol kész volt, hajlandó volt ilyet mondani, nem állandóan a győzelmeiről és a nagy harcos dolgairól ír, hanem arról ír, hogy igenis, ő benne is ott viaskodik ez a sok minden, és szeretne ezen úrrá lenni. Testvéreim, mondja tovább, ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Magyarul sokszor úrrá tud válni a bűn a hívőben is. Az óemberről mondja az ige, hogy az óember az, aki talán tudhatja már a jót és a rosszat. Eléd tártam az életet és a halált. Válaszd az életet. Testvéreim, emlékszünk rá, az első olyan bűn, ami már a halál állapotában levő emberiség, amit a halál állapotában levő emberiség követett el, és le lett jegyezve, az Káinnak a testvér, vagy némelyek azt mondják, vallás gyilkossága volt. Káin tudja, hogy mi a jó. Az Úr odajön, és elmondja, hogy vigyázz, mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodhatsz rajta. Te uralkodhatsz rajta. Testvéreim, ha valamit nem szabad, főleg, jobban van, hogyha valamit szabad csinálni, főleg, hogyha még muszáj is csinálni, akkor azt úgy gondoljuk, hogy az nem olyan érdekes. Például ilyen egy kötelező olvasmány, vagy valami kötelezettség az iskolából. Ugye, hogyha azt hangodná az iskolából, most pedig gyerekek, menjetek haza, és otthon mindenki 3 órát játszon, 5 órát mobilozzon, meg 8 órát nem tudom, mit csináljon, hát mindenki szívesebben menne haza, mint hogy a házi feladattal küldik haza a gyermekeket, az azért nem olyan szívmelengető. Testvéreim, biztos hallották, hogy egy a börtönből megszökött egy rab, és érdekes ez, hogy a bűnözők és a gyilkosok úgy gondolkodnak, hogy nem ővelük van a baj, hanem a törvényekkel. A törvényekkel van a baj. Csináljuk olyanra a törvényeket, hogy az nekünk kézenfekvő legyen. Hát testvéreim, Pál, a kegyelem nem kell az embernek, ameddig nem jön rá, hogy bűnös. Viszont Pál önmagáról állítja, hogy bűnös, ezáltal elismeri azt, hogy az emberekben folyamatosan, vagy nagyon sokszor ádáz harcok folynak. És ez egy nagyon fontos észrevétel a hívő embernek, mert mi nagyon sokszor mit akarunk? Uram, olyan harc nélküli hívő élettel ajándékozz már meg egy néhány évtizedre úgy előre. Hát testvéreim, nem, az Istenünk nem ígért ilyet. Pál apostol nem írhat ilyet, mert nem erről szól a hívő élet. Folyamatos harcról szól a hívő élet. Nagyon érdekes az, amikor bizonyságtételekben, vagy hívő emberekkel ilyen esetleg magas, befolyásos, vagy ki tudja, hogy milyen hívő emberekkel találkozunk, és folyamatosan a győzelmeikről beszélnek, csak éppen harc nélküli győzelmekről. Szinte alig tettem valamit, és győztem, alig, minimális befektetés, óriási haszon. Ugye erről szól ma, megmutatjuk azt az élelmiszer fajtát önnek, amit ha 2 napig szed, 30 kilót fogy. Erről szól az összes ilyen hír. Minimális befektetés, óriási hozam, óriási győzelem. Hát testvéreim, nem jó az, amikor valaki csupán a győzelmeivel dicsekszik, és nincs mögötte igazándiból harc, mert akkor azok nagyon kétes győzelmek, egyáltalán, hogyha győzelmeknek nevezhetőek. Viszont ne essünk az ellenkező hibába se, mert nagyon sokan meg a harcaikról beszélnek folyamatosan. Ilyen harc, olyan, ezen a területen, azon a területen, és nulla, vagy nem tudom hány mínuszszámú győzelmet tudnak csupán fölmutatni. Megy a síránkozás, az aggodalmaskodás, vagy éppen a sopánkodás, De nem arra való, és nem arra használják olykor ezek az emberek a harcokat, hogy az győzelemmé váljon. A harcok nem szűnnek meg a megtéréssel, a bemerítkezéssel, csak a győzelem esélye növekszik általa, testvéreim. A győzelem esélye igen kiugróvá válik. Káin próbált talán valamennyire uralkodni. Péter? Úgy gondoljuk, hogy próbált uralkodni azon, hogy ne árulj el az Úr Jézust, ne tagadja meg az Úr Jézust, de eljött az a pillanat, amikor úgy érezte, hogy a testi épsége veszélyben van, innentől kezdve fölülírta az ő gondolkodásmódjában a saját maga védelme, mint hogy a Krisztushoz legyen hűséges. Emlékszünk rá, hogy amikor az apostolok cselekedetei 4. fejezetben azt mondja, hogy hát embernek kell inkább tetszenünk, vagy az Istennek. Hát ott már eszébe nem jut, hogy védje a saját életét, hanem ott már az motiválja őt, azt készteti őt arra, hogy hitvalló, hűséges szolgája legyen az Úrnak. Harcok győzelmek nélkül. Hát ne dicsekedjünk azokkal a harcokkal, amelyekben nem tudunk aratni győzelmet. De testvéreim, nem a harc, hanem a vereség a mélység jele. Emlékszünk rá, hogy Jóbot, amiért harcai voltak, már szapulták. Harcaid vannak, nagyok ezek a harcok. Az igazán hívő embernek azért az Úr két levegővételnyi szünetet azért hagy, meg elkezdik ott mondani, hogy hogyan kellene ezekben, hogy kellett volna helytállni. Testvéreim, nem a harc, hanem a vereség, a mélység és a bukás jele. Vesztesek általában akkor vagyunk, hogyha mindezt egyedül csináljuk, győztesek pedig akkor, hogyha Jézussal csináljuk. Jézus Krisztus nem elveszi a harcainkat, hanem győzelemre vezet bennünket. A terhek azok nem a harcok miatt vannak, nem a harc terhelle minket, hanem ha egyedül maradunk a harcban. Harcolhatunk, viszont olykor ezek a harcok fölösleges harcok, mert azt gondoljuk, hogy az Úrral vagyunk, de közben a rendezettségre lenne szükség. Ne a harc miatt panaszkodjunk, hanem a bűnöket takarítsuk ki magunkból. Hogyha úgy gondoljuk, hogy a harcaink csak kudarcosak, hogy a harcaink értelmetlenek, akkor nézzük meg, hogy van-e valami olyasmi, amit el kell távolítani az életünkből. Nem a nagy harcok kárhoztatnak bennünket, hanem a kicsi bűnök. Azt mondja a mígénk, nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Adja az Úr testvéreim, hogy a harcokban helytálljunk, olykor győzedelmeskedjünk, vagy sokszor, és adja az Úr, hogyha a mi harcainkban bukások vannak, akkor hadd tudjuk azokat a bűnöket megtalálni, amelyek ahhoz vezettek, hadd tudjuk letenni, hadd tudja a törvény még inkább előhozni a mi életünkbe azokat a bűnöket, ami nem méltó a menny királyához, amiről kiderül, hogy most nem a menny királya harcol velünk, hanem igazándiból a menny királya jogosan harcol azon a téren ellenünk. Adja az Úr, hogy így legyen ő a mi harcainkban, és így vezessen bennünket, mindannyiunkat és gyülekezetünket győzelemre. Amen.